95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak bebizonyították, hogy a közel-keleti társadalmak szerves részét képezik, és nélkülözhetetlenek az oktatás az egészségügyi ellátás biztosításához és a stabilizáció előmozdításához, jelentette ki Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője Strasbourgban a Patrióták EP frakció vallásszabadsággal és a vallások közötti párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának Libanonról szóló konferenciáját követően nyilatkozott. A közel-keleti keresztények jelenléte elősegíti a régió stabilitását, ez nem vallási, hanem biztonsági kérdés, hívta fel a figyelmet. Az izraeli védelmi erő közzétett egy figyelmeztető videót, Is Your Country Next, a te országod a következő címmel, amelyben több ország zászlója is feltűnik. A videóban megjelenő különböző zászlók, köztük a magyar is, azt csugalják, hogy az izraeli vezetés szerint Irán nukleáris fenyegetése nem korlátozódik csupán Izraelre, arra utal, hogy az iráni nukleáris program nemzetközi biztonsági kockázatot jelent. Izrael bővíti a hadműveleteket, tudatta az izraeli katonai hírszerző igazgatóság vezetője. Shlomi Binder vezérőrnagy elmondta, hamarosan megkezdik a hadműveletet Irán más területein is, miután az izraeli védelmi erők kikövezték az utat Teheránba, ahogy fogalmazott. Jogszabálytervezetet készít elő az iráni parlament, hogy az ország kilépjen az atomsorompó egyezményből. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor közölte, Teherán továbbra is ellenzi a tömegpusztító fegyverek előállítását. Az Európai Unió nem nézheti tétlenül, hogy Irán felgyorsítja atomprogramját, az ország nem juthat nukleáris fegyverhez, jelentette ki az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint viszont a diplomácia az egyetlen megoldás ennek megelőzésére. Tegnap elindult egy fontos csata Brüsszelben a tét Magyarország energiaellátása, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a kérdés, hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös tervétől, amelyel veszélybe sodornák a kőolaj és földgázellátást, és az egekbe emelnék a rezsiköltségeket, hiszen teljes szankció vonatkozna az orosz energiahordozókra. Eközben a közel-keleten kitört háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgázára is, olvasható a bejegyzésben. Újabb lépcsőfok az energiaszuverenitás felé. Pénteken a 4:15-kor kezdődő negyed órában ismét csúcsra ért a napenergiatermelés, hívta fel a figyelmet Szepek Gábor a Facebookon. A háztartási és ipari rendszerek a Mavir adatai szerint együttesen minden korábbinál több 6200 megawatt zöld energiát állítottak elő, ismertette az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 708.300, a nettó 486.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 9,8, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 5,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 564.800, a nettói 392.700 forintot ért el, mindkettő 10,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentés hatását, írta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor azt is közölte, Brüsszel nyomás ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar lakosság, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. A minimálbér emeléshez kapcsolódóan július 1-én elkezdődik egy új, 3 éven át tartó kormányzati program. Ennek lényege, hogy a vállalkozások mentesülhetnek a szocho egy részétől, úgyhogy az előző évi minimálbérhez tartozó, alacsonyabb összegű szociális hozzájárulási adót kell csak megfizetniük, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A program fedezetére a kormány összesen több mint 37 milliárd forintot különít el. Este megjelent a magyar közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a TAI kártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására összesen 288 millió forintot költenek el. Csökken a koronpatak sótartalma, miután a hatóságok kiszivattyúzzák a vizet a Parajdi sóbánya omladozó régi részlege fölött. A szakemberek a vizet csak a veszélyeztetett terület alatt engedik vissza a mederbe. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 15-ei száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szent Mise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Nagy Imre 1953 és 1955 között, valamint az 1956-os forradalom alatt volt Magyarország miniszterelnöke. Hazaárulásért és ellenforradalmi tevékenységéért koncepciós perben 1958. június 16-án halálra ítélték és kivégezték Maléter Pál honvédelmi miniszterrel és Gimes Miklós újságíróval együtt. 31 évvel később, 1989. június 16-án történt újratemetése, a magyarországi rendszerváltás egyik emblematikus eseményévé vált. A budapesti Hősök terén a korabeli jelentések szerint 250 ezer ember vett részt. Előző este a rádióban és a televízióban egyaránt felhangzottak az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének az utolsó szójogán elmondott szavai. Nagy Imre politikai megítélése azóta is vita tárgya. Van, aki a forradalomban játszott szerepét emeli ki, vannak, akik számára megbocsájthatatlan kommunista előélete. A következő percekben részlet következik dr. Rajnerem János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola vezetőjének egy régebbi előadásából, amelyet Egerben tartott Nagy Imre sorsfordulói címmel. A történész próbál választ találni arra, vajon hogyan is vonult be a 20. század magyar történelmébe Nagy Imre.
1956. november 4. hajnali 5 óra, 1958. június 15-e este. Hűségben maradni, vagy sem? Történt, ami történt. Nagy Imre meghozta azokat a döntéseket, amelyeket én most nem fog elismételni a forradalom alatt. Nagyon nehezen értette meg, de megértette, hogy mi történik. Nagyon nehezen értette meg, hogy mi az ő feladata valakinek, akinek a személyiségétől gyökeresen idegen a forradalom és a felfordulás, aki egy konszolidáló, egy reformer, egy építkező, de mégis meg kell értenie, hogy mi az, hogy forradalom. Mi az, amikor egy társadalom megmozdul? Mit akarnak? De politikus ember volt, és megtalálta, hogy mit kell csinálnia, meg kell próbálni elmagyarázni egyrészt a magyar társadalomnak, hogy meddig lehet elmenni, és képviselni kell a magyar társadalom akaratát egy szuperhatalommal szemben, és meg kell próbálni megmagyarázni ennek a szuperhatalomnak, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Mert azoknak ugyanúgy fogalmuk sem volt róla, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy nép, mi az, hogy társadalom, és meg annyi fogalom, amit naponta 500-szor kiejtettek. Megtette, ami emberileg megtehető volt. Ezek az ő szavai 1958. június 14-én, azt hiszem a tárgyalás utolsó előtti napján. De az igazi sorsforduló és az igazi választás az ekkor következett. A fogság, a vizsgálat, a per napjaiban és a halál árnyékában megmaradni hűségben vagy sem. Megalázó önkritikát gyakorolni, beismerni a bűnösséget, esetleg elkullogni, eltűnni valahol egy börtöncellában, számüzetésben, vagy azt mondani, hogy én megtettem, amit emberileg megtehető volt, és ezekhez ragaszkodom. Helyesen tettem, mert nem lehetett mást tennem. A halál tudata az nem biztos, hogy olyan patetikus és felemelő dolog, mint ahogy ezt így utólag elképzeljük. A halál tudata az félelem. Félelem, hogy elveszik az életemet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg. A halál értelme, hogy legyen értelme a halálomnak, ami vagy most következik be, ha hűséges maradok, de vagy egyszer úgy is bekövetkezik, az már egy sokkal nehezebb és esetleg átgondolható, a félelmen túlmutató tényező. Azt gondolom, hogy amit Nagy Imre szövegeiből kiolvashatunk 1956 és 1958 között, a fogságban írt politikai védőiratát, a válaszait a kihallgató kérdésére, és a végén ezt a hangot lehet hallani, ma már ez hozzáférhető, letölthető az internetről, a válaszait a bíró kérdésére a tárgyaláson, az arról árulkodik, hogy ennek az embernek felmérve, hogy a halál közel van, fontos volt, hogy ez egy értelmes halál legyen. Ő akarta az értelmet megadni neki, és az értelme a hűség volt. Az 56-os döntésekhez való hűség. Hűség és értelmezés. Ennyit akart, ennyi nyomot akart hagyni, és a személyes döntéseit vállalni. Nos, ez a négy sorsforduló, ami az én véleményem szerint Nagy Imre hát igazi sorsfordulója volt. Ezek között nincs ott 1945, meg 53, de még tulajdonképpen 56 se. Az igazi sorsforduló akkor kezdődik, amikor a forradalom véget ér, vagy legalábbis neki véget ér. Ő a tárgyaló teremben a bíróval szembenéző, lesoványodott, önmagára is alig emlékeztető ember az, aki átéli a sorsfordulót. Sorsfordító volt-e Nagy Imre? Sorsfordító személyiség? És hogyha netán a válasz igen, akkor mikor? Ehhez szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni. Sorsfordítónak azt a személyiséget nevezem, aki egy valódi történelmi esemény előmozdítója, aktív előmozdító szereplője volt. Mi az, hogy történeti esemény? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy történeti esemény. Miért is tudjuk? Mert tudunk ilyeneket mondani. Azért a történelemmel elméletileg is foglalkozó emberek nagyon sokat gondolkoznak azon, és ez a dolog távolról sem olyan egyszerű, mert nem elég az, hogy az esemény átélői, vagy az egy, esetleg két nemzedék távlatából visszaemlékezők nagy, fontos eseménynek tartsanak valamit, az nem biztos, hogy egy elegendő kritérium, hogy kijelentsük, hogy ez egy történelmi esemény. Amit szoktak mondani, az a következő. A történeti esemény általában nem egyetlen mozzanat, hanem események úgynevezett szekvenciája, sorozata, amelyeket az egykorúak esetleg egymástól teljesen elszigetelt eseményekként élnek át, az utólagos értelmezésben azonban egy folyamattá épülnek ki. Ez az egyik. A másik igenis kritérium az, hogy az adott esemény vagy esemény szekvencia jelentőségét az egykorúak, a kortársak is nagyon jelentősnek tartsák. Mert ez egyszerűen így van. Az átsugárzik. Végül a harmadik, ez talán a legfontosabb, azt szokták a történelem elmélet szakemberei történelmi eseménynek nevezni, amely hosszabb távon változtat a dolgok menetén, vagy kicsit tolvajnyelvű megfogalmazással a struktúrákat megváltoztatja. A fennálló struktúrákat. Mik ezek? Hát nem csak intézmények, nem csak jól átlátható, emblematikus dolgok, azok is persze, hanem mondjuk a társadalom szerkezete változni kezd, vagy megváltoznak szokások, magatartások, életstratégiák. Nem elég az, hogy megváltozik a pénz, nem, a zászló, vagy a címer, esetleg az országhatár. Ezek nagyon fontos változások, és gyakran az ilyesmi egybeesik strukturális változásokkal, de nem mindig esik egybe. Nem mindig. Az aktív résztvevő és érdemi előmozdító, ezt most nem tudom szabatosabban megmagyarázni. Na most akkor nézzük meg, hogy Nagy Imre azokban a történelmi eseményekben, amelyeket így a köztudat jelentős történelmi eseményeknek szokott tartani, sorsfordító volt vagy sem. De tulajdonképpen egyben megkérdőjelezzük ezeknek az úgynevezett sorsfordulóknak a történelmi esemény jellegét is. 1945 történelmi esemény volt-e? Igen. Erre a kérdésre igennel kell válaszolni. A struktúrák, amelyeket mondjuk az első világháború elvesztése és a trianoni béke nem feltétlenül változtatott meg, mert például a magyar politikai élet intézményei, vagy a magyar társadalom szerkezete, az abban helyet foglaló státusza és pozíciója, az nem biztos, hogy nagyon megváltozott. És nagyon sok érve, mert szóval nem változott meg. Egy csomó minden, persze, igen. Hát 1945 az mindent megváltoztatott. Ez igen történelmi esemény volt. Sorsfordító szerepet játszott el a földosztó miniszter? Az én válaszom, hogy nem. Egy jó részét érintettem. Nagy Imre nem tudott meghatározó személyisége gévé válni ennek. A földosztás programja, hogy kiknek mennyi földet kell, a technikai részletek azok most itt nem olyan nagyon fontosak. Akkor persze őre mentek az emberek. Ezek nem voltak annyira lényegesek, ez egy elhatározott kérdés volt. Az 1930-as évek második felétől Magyarországon gondolkodó ember nem hihette azt, hogy a földosztás az így vagy úgy az elkerülhető. Ezt még Gömbös Gyula vagy Teleki Pál sem gondolták másképpen, mind a kettő kísérletezett egyébként földreforma, és ha megnézzük az 1940-es évek, tehát a háborús évek magyar sajtóját, ott állandóan földreformról van szó. Nem volt sorsfordító 1945-ben. Hozzátette a maga obulusát a történelmi eseményhez, a struktúrák változásához, mert ugye a 45-ben beinduló változások, szekvencia, azok nem 45, így tudom én, akárhanyadikán, szeptemberben vagy októberben érnek véget, hanem a szovjet típusú rendszer kialakulásakor, valamikor a 40-es évek harmadik harmadában. 1953 történelmi esemény volt? Megváltoztatta a struktúrákat? Hát a gazdaságpolitika változott, nem szerveztek termelőszövetkezeteket, kiengedtek egy csomó embert a börtönből, azért ez nagyon fontos. De a struktúrákat nem változtatta meg. A kortársak jelentős eseménynek gondolták, szekvenciális jellege vitathatatlan, szerintem nem volt történelmi esemény. Azért oda tettem egy kérdőjelet, mert nem szeretnék normatív lenni ebben a vonatkozásban sem. Az én javaslatom szerint nem. Sorsfordító volt-e Nagy Imre ebben? Erre a kérdésre a válasz inkább igen. Ő kapott egy programot, egy genetikai kódot a változásokhoz Moszkvában, azt azonban az események alakulása folytán a szekvenciában eléggé szuverén módon alkalmazta. A kódban nem volt benne az, hogy például elkezdjen gondolkozni az egész gazdasági mechanizmus reformján, nem volt benne az, hogy felülvizsgálja, elvi alapon felülvizsgálja a konstruált pereket, az csak az volt, hogy kell engedni őket a börtönből, és aztán csöndben maradni. Nem volt benne a nyilvánosság, gyökeresen más felfogása, nem volt benne a több pártrendszer, vagy mondjuk inkább így, talán ez helyesebb, a politikai pluralizmus egyfajta kísérleti visszavezetése, a hazafias népfront Nagy Imre féle terve, az pedig erre irányult, bevallottan erre irányult. Tehát igen, egy nem történeti eseményben is viselkedhet valaki sorsfordítóként. Na most a legnehezebb dió az 1956, hát ha valami sorsfordító volt, akkor 1956 biztos. Az előbb említett kritériumok szerint 1956, sajnos tehetjük hozzá, nem volt sorsfordító esemény. Minden nekifeszülés és hősiesség ellenére a struktúrák megváltoztatása nem sikerült. Hogy Nagy Imre sorsfordító szerepet játszott egyszerűen azzal, hogy mint kormányfő közjogi formát adott egy népforradalomnag, ez viszont alig, ha vitatható. Kicsit azért lehet vitatni. Az események után kullogó, politikailag hibát hibára halmozó Nagy Imre, vagy ellenkezőleg a radikalizmustól elkapott naív forradalmár, ezek a Nagy Imre irodalom toposzai, ezek örökké velünk maradnak. Éppen 2006-ban jelent meg egy világszerte elismert, hatalmas sikert aratott könyv, Charles Gatti, magyar származású amerikai politológus könyve, amelyik azt mondja, most kicsit leegyszerűsítem, amiért Charles Gatti bizonyára megharagudna rám, de én kiengesztelném, amelyik azt mondja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna három vagy négy kritérium teljesülése esetén, ezek közül most hármat vagy kettőt elhagyok. Az egyik az, ha Nagy Imre bölcsebben politizál, például leveri a forradalmat, de ezt én tettem hozzá a bírálatomba, amit erről a könyvről írtam, akkor nem kellett volna elbuknia. Nyilvánvalóan én is egy kicsit itt kiéleztem, Gáti arra célzott, hogy Nagy Imrének nem kellett volna vállalnia a magyar nép követelései képviseletét, vagy legalábbis nem mindegyiket, és akkor meg lehetett volna valahol félúton egyezni az oroszokkal, és hát milyen happy lett volna mindenki. Ami egy tetszetős gondolatmenet, nekem kifejezetten tetszik, hogy egy komoly történész és politikai elemző képes játszani, mert ez a legeredetibb és rokonszenvesebb emberi tulajdonság, de hát nem értek vele egyet. Szóval megkérdőjelezhető ez. Én például erre a kérdésre itt igennel válaszolok. Az utolsó az a nemzeti sorsforduló, amelyiknek az idején Nagy Imre már régen halott volt. És mégis 1989-ben Nagy Imre élt. Nagy Imre emlékezete, az az emlékezeti esemény, amely az ő és társai újra temetésében öltött testet, az egy élő szerep. Hogy 1989 valódi történeti esemény volt, arra az én válaszom hangos, igen, csupa nagybetűvel kellett volna odaírni. Bármit is mondanak ma rá, bármilyen ilyen vagy olyan fülke vagy más forradalomhoz hasonlítják. 1989 volt a jelenkori magyar történelem utolsó sorsfordító eseménye, és addig, amíg a magyar demokrácia intézményei és a magyar demokrácia szelleme él az emberekben, addig az is marad. Ez nem biztos, hogy így marad, lehet, hogy ez éppen változóban van, ez szörnyű lenne. Ebben a pillanatban azonban én azt javaslom, hogy ezt tekintsük az utolsó fordulónak, mert a szovjet típusú rendszer ekkor véget ért Magyarországon, kiépültek a magyar demokrácia intézményei, és a magyar társadalom egy lehetőséget kapott arra, hogy visszazárkózzon a modernizáció nyugati típusú útjára, ahová a legtöbb történész szerint voltak éppen mindig is tartozott vagy törekedett. Hogy ezzel hogy élt, hogy éltünk, nem akarom én kivonni magam, nem szemlélem, ez az én életem is, ahogy a önöké, az egy más kérdés, de hogy a lehetőség adott volt, és hogy ebből nagyon sok minden megvalósult, azt gondolom józan és észszerű ember ezt nem vitathatja. Ennek a változásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy le kellett rombolni a szovjet típusú rendszer hazai változatának, a kádárizmusnak a legitimitását. Nagyon fontos volt, hogy a magyar társadalom úgy lépjen át egy korszak határt, hogy visszakapja a múltját. Ezt a múltat Nagy Imre története és ebben Nagy Imre negyedik sorsfordulójának a története szimbolizálta. A hűség története, hogy ebben a szerencsétlen és eltolt 20. században is lehettek olyan emberek, akik képesek voltak a halál árnyékában hűségesek maradni a saját döntésükhöz, a saját emberségükhöz, és mellesleg a magyar szabadság ügyéhez. Igen, emberek voltak ezek, nem akarok itt visszamutogatni, hogy mi mindenen ment keresztül, mi mindent tett, mi minden rosszat tett ez az ember, de akkor, amikor a legfontosabb volt, akkor ezt megtette, minden remény nélkül. Ugye ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy eljön majd az az idő, amikor a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály igazságot szolgáltat neki. Nem azt mondta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, ez egy nagyon fontos dolog volt, nagyon megszállottja volt a fogalmi tisztaságnak, leszámolt a nemzetközi munkásmozgalommal, de a nemzetközi munkásosztály, a kommunista eszme végső letéteményese, ez a fikció, ez még mindig fogva tartotta. Rendben van. 89-ben a nemzetközi munkásosztály, hát ez nagyon vitás, hogy egyáltalán létezett-e. Abban a formában, ahogy ő gondolta, biztos, hogy nem. A magyar nép azonban létezett. Nagy Imre hűsége, a halálának az értelme 1989-ben jött el. Itt erre a kérdésre azt gondolom, vagy én azt javaslom, hogy válaszoljunk bátran igennel. Történelmi esemény volt, és abban a perben, amit a magyarországi kommunizmussal szemben akkor 89 nyarán folytattak, abban a korona tanú Nagy Imre élőszereplő volt, és ilyen értelemben igenis sorsfordító volt, amiben összefoglalja egyébként minden fáradozását a magyar történelem sorsának megfordítása érdekében. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Thank you.
a hegyek sötét oldalán, és új bolygót talál a fáradt csillagász. Újra húrhoz ér a régen hallgató zenész, egy utolsó dalba kezd, ami hamar véget ér volna. Eljön majd a nap, hogy a megfáradt halász az égre dobja fel a remény horgonyát, a fegyvert leteszik az éhes katonák, és megértik sokan a költő bánatát. És eljön majd a nap, a föld lassan megáll, és nem viszi tovább sok szajos utasát. A hegyre futok fel, én is ott várok tovább, ha végre jönnek már az angyalok talán hozzám.
Az elmúlt percekben dr. Rajnerem János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetője beszélt Nagy Imre politikai megítéléséről. A történész egy korábban megtartott előadásának szerkesztett változatát hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Június 14-e a Véradók napja. Ebből az alkalomból egy vérszilva feltültetett a Magyar Vöröskereszt Miskolcon a Szent Anna téren. Ott jártunk, és erről készült összeállításunkat hallhatjátok. Tartsatok velünk, érdemes! Összeállításunk elején Kardos Istvánnal, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójával beszélgetünk.
Mi is ez a mai alkalom, szeretettel köszöntöm István.
Hát egyrészt nagy örömmel vagyunk itt Miskolcon, hisz 6. alkalommal járjuk az országot, így a Véradók napja alkalmából, ami ugye a világnap, tehát hogy a világ minden pontján ünneplik ezt, hisz 2004 óta a WHO és a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetség elindította ezt az eseményt, ezt a napot, és úgy gondoltuk, hogy méltó módon szeretnénk megemlékezni erről az eseményről, és ahogy mondtam, már 6. éve mindig más-más városba ült egy vérszilvafát, és ezzel is felhívva a figyelmet arra a véradás fontosságára, hisz a vér az életet ment, és még mesterségesen nem állítható elő.
Ehető a fa gyümölcse?
Én úgy tudom, nem, de nem értek hozzá, hogy a maga ez egy díszfa, tehát a levelei azok, amik inkább a nevétre utalnak, és én azt gondolom, hogy nagyon mutatós, hisz ha jól látom, van itt egy hasonló is ott mögött, ami már régebb óta állít, de ezt majd tartozik egy tábla is, hogy aki erre jár, aki itt lesz a parkban, az mindenképpen tudja, hogy miért állít ez a fa.
A helyszínválasztás szimbolikus?
Ezt azt hiszem, hogy a helyi vöröskeresztes kollégától érdemes megkérdezni, vármegyei igazgatótól, Grubert Rolandtól. Mindig arra nagy figyelmet fordítanak, hogy olyan helyre kerüljön a fa, ahol azért vagy szimbóluma van, vagy pedig sokan vannak a környéken, sokan járnak erre.
A véradással kapcsolatban törvényi változások is történtek a közelmúltban, a legfontosabbakat mondjuk el.
Az ilyen jellegű változásoknál mindig a szakmai partnerünk, az Országos Vérellátó Szolgálat az illetékes. Ugye mi abba vagyunk feladattal megbízva, hogy azokat a embereket, akik nyitottak a véradásra, meggyőzzük arról, hogy jöjjenek el vért adni, tehát mi toborzással foglalkozunk, a szakmai hátteret az Országos Vérellátó biztosítja.
Hány munkatársuk van összesen országosan?
Magyar Vöröskeresztnek? Hát ugye mi nem csak a véradással foglalkozunk, közel 1000 munkatárs, aki foglalkozik a Vöröskereszt tevékenységével, és abból nagyon sokan helyi, területi szinten más feladatuk mellett a véradók toborzásával is foglalkoznak.
Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm!
Az elmúlt percekben Kardos Istvánt, a Magyar Vöröskereszt főigazgatóját hallottátok. Kis Alícia, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Apó-Zemplén vármegyei szervezetének kommunikációs munkatársa konferálta a rendezvényt, őt idézzük.
A véradás nem csupán egy egyéni jó cselekedet, hanem egy világméretű mozgalomnak a része, amelyet az önkéntesség, az emberség és a felelősségvállalás tart össze. A Magyar Vöröskereszt 2020-ban indította útjára, és ma már hagyománnyá vált, hogy a világnaphoz kapcsolódóan minden évben egy-egy városban elültetünk egy fát a víradók előtt tisztelegve. Miskolc a 6. helyszín, Budapest, Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok és Veszprém után, tehát itt állunk Miskolcon a Szent Anna téren, ahol nagy szeretettel köszöntöm minden jelenlévő vendégünket, és ünnepségünk elején most tisztelettel felkérem a polgármester urat, hogy ossza meg velünk mai ünnepi gondolatait.
Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt a belvároshoz közel egy gyönyörű parkban, itt a Szent Anna téren állíthatjuk fel a véradók fáját, ami egy stílusosan egy vérszilva fa egyébként. És hát megtiszteltetés, hiszen én is többek között 20-szoros véradóként ténykedtem, és 2014 volt az első olyan év, amikor hát megbirkóztam a félelemmel, hogy egyáltalán a tűhöz való hozzáállásom a kicsit másképpen próbáljon meg leküzdeni. Nagy köszönet ezért önöknek, és köszönet azért a munkáért, amit hosszasan, folyamatosan, fáradhatatlanul, rendszeresen elvégeznek, és mindannyiunkat biztatnak azra, hogy mentsünk meg 3 életet a véradásunkkal. Én azt hiszem, hogy a szimbolikán túl ez egy komoly jeles esemény a mai nap, és hát természetesen Miskolc város életében is fontos, hiszen Miskolc nem csak a bükk városa, hanem Miskolc minden jó érzésű ember városa. Nagyon nagy az összefogás, hála Istennek, városunkban, és sokszínűnek vagyunk, de mégis különösképpen a nehéz helyzetekben az összefogás az mindig is jellemző volt a miskolciakra, és jellemző volt a diózsőriekre. Én hiszem azt, hogy így a Víradók világnapjához közeledve, és ezzel a fával is meg tudjuk erősíteni a szimbolikán túl ezt az összetartozásunkat, és még több egészséges embert tudunk arra biztatni, hogy adjon vért, és mentsen meg 3 életet. A Jóisten áldja meg önöket, Miskolc pedig köszöni annak a lehetőségét, hogy 6. alkalommal itt állíthatjuk fel a véradók fáját.
Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke beszél a folytatásban.
A Magyar Vöröskereszt vezetése nevében nagy tisztelettel köszöntöm önt, itt önöket, ezen a csodálatos napon, Miskolcon, ahol 6. alkalommal ültetjük el a véradók világnapja alkalmából a vált, amely hirdeti azt az eszmét, amit mindannyian nagyon támogatunk. Én úgy gondolom, hogy a mindennapokban néha fontos, hogy megálljunk. Így tesszük mi is ma, hiszen egész évben a vöröskeresztes önkéntesek, vöröskeresztes munkatársak nagyon sokat tesznek azért, hogy eredményes legyen a véradás. Az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve szervezzük véradóinkat. Mégis úgy érzem, hogy kell ünnepnapot is tartani, amikor emléket is állítunk mindazoknak az embereknek, akik évente többször segítenek a bajba jutott embertársaikon azzal, hogy nyújtják karjukat és adják azt a fontos anyagot, amit vérnek hívunk. Én tudom, hogy minden egyes pillanatot nehezen tudunk megélni akkor, amikor a szervező munka nehézségeivel szembenézünk. De amikor meglátjuk a véradóinkat, akkor tudjuk, hogy segítségnyújtás mindig itt van a körülöttünk, csak nekünk a szervező munkát kell hozzátenni. Nagyon sokszor a területet járva halljuk azt, hogy a Vöröskeresztet elsősorban a véradásról ismerik. Ez egyik szempontból nagyon fontos feladatunk, de mi tudjuk, hogy ehhez sok minden más egyéb tevékenységet is el kell végeznünk. Én nagy örömmel osztom meg önökkel azt az információt, amit 6 évvel ezelőtt a fővárosban kezdeményeztek a véradók fájának ültetésével. Hiszen mindig kell egy emlék, mindig kell egy olyan hely, ahol akkor is tudunk tisztelegni az emberek előtt, amikor nem éppen véradáson vagyunk jelen. Alpolgármester úrral említette, hogy ez a 6. alkalom, hogy fát ültetünk. Hosszú évek állnak még előttünk, hiszen ahhoz, hogy minden vármegyében a fa elültetése kerüljön, egész kis képerdőt lehet már összeállítani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy fa az éltető erő, de ahhoz, hogy ez sugározza mindazt a közösségi munkát, amit együtt teszünk, ezt ápolni is kell. Én tudom nagyon jól, hogy a vármegyei szervezet munkatársai nagyon sok tevékenységben kiemelkedő munkát végeznek. Ezt a kis feladatot, hogy ennek a fának a sorsát mindig figyelemmel kísérjék, ez egy apró feladat lesz számukra. Biztos vagyok benne, hogy az összefogás segíteni fog, hogy évek múlva is kiteljesedett kis fa álljon előttünk. A Véradók Világnapja alkalmából több ünnepséget is szerveznek a Vöröskereszt szervezetei. A mai napon éppen egy olyan épületben, a Magyar Nemzeti Múzeumban szervez a fővárosi szervezet véradást, ahol valamikor megalakult a Magyar Vöröskereszt. Szerte az országban a napokban szervezett véradásokkal is ünnepeljük a Véradók Világnapját. Kívánom, hogy a szervezőknek a jövőben is sok sikerben legyen részük, legyen sikerélményük a véradók szervezésével, és tudjuk biztosan, hogy jó kezekben van ez a szervező munka. Ehhez kívánok minden vöröskeresztes munkatársnak jó együttműködést az Országos Vérellátó Szervezettel, az önkénteseinkkel. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy vért tudjunk adni, és másokon tudjunk segíteni.
Fodor Antalnét, a Magyar Vöröskereszt elnökét hallottátok. Üllei Kovács László az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs és marketing igazgatója beszél.
Végignézek az arcokon, és látom, hogy mennyi munka volt az, hogy most itt lehetünk, és mennyi munkát tettek abba, hogy jól működjön a véradás, és hogy mennyi dolgozunk együtt azon, hogy biztos legyen a vérellátás. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a munkát, és remélem, hogy sokáig dolgozhatunk együtt. Június 14 Karl Landsteiner születésnapja, akinek köszönhetjük a vérellátás biztonságosá tételét azzal, hogy felfedezte a vércsoportokat. De nem csak ezt ünnepeljük most, hanem azokat az önkénteseket, azokat a bátor embereket, akik a mindennapi hősök azzal, hogy oda nyújtják a karjukat és segítenek betegembertársaikon. Nélkülük nem lenne vérellátás, és nélkülük rengetegen szorulnának még nagyobb segítségre, sőt, lennének olyan helyzetben, amit esetleg nem lehet megoldani. Az, hogy minden nap 1600-1800 ember elmegy véradópontra és önzetlen segítségével segít, ez nekem mindig is egy elképesztően nagy cselekedet, hiszen nagyon szép dolog az, hogyha az ember magából adhat. És amit még szeretnék megemlíteni, hogy igen, nem könnyű az, hogy ezt az 1600-1800 embert be tudjuk húzni, és eljöjjenek és vért adjanak, viszont a május az kiemelkedően jó volt. Engedjék meg, hogy egy kicsit papírból dolgozhassak, hiszen most számokat fogok mondani. Több ezer ember ment el vért adni az májusban is. Így volt ez például a kormánytisztviselői véradó heteken, ahol 2800 fő vett részt, ami rengeteg embert jelent. Ott volt a civil véradás, ott vannak a fiatalok megszólítása és elérése nagyon fontos. Ebben nagyon jó példát mutat az egyetemi véradó hetek, amelyeken rengeteg új véradó volt, első véradó volt, amit innen is köszönünk nekik, hiszen ők a jövő véradói, akik már köztünk sétálnak. Ahogy szokták mondani, egy véradásra 3 életet mentetünk meg. Én azt szeretném kérni mindenkitől, és arra biztatok mindenkit, aki még nem adott vért, és aki már adott vért, azt is arra kérem, menjünk el, segítsünk embertársaikon, és mentsük meg 3 életet.
Az elmúlt percekben Üllei Kovács Lászlót, az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs és marketing igazgatóját idéztük.
Kéne egy micsoda móka, valami sors egy idióta, ráz, csoda, hogy egyben találsz.
Árad a füst meg a mokka,
reggeli alapozás.
Élünk turban, bolban, mint együtt egy hajóban.
Játsz, hova a versenyfutás?
Zakatolás.
Megyünk félbe fúlva
újra fel a csúcsra.
Játsz, hova a nagy kapkodás?
Nézd, félig szét, ne háborúzz.
Szemem ég, fejem zúg, mindig fordul az út.
Súg meg karma jobbra, egyszer az életben
valahogy jól eltévedtem. Egy ma sír bele egy dalba.
Súg meg karma, merre az arra, hangva ne véletlen.
Dobol egy szédült gépben, keresi hol a helyet. Hol a helyet?
Folytatjuk összeállításunkat a Magyar Vöröskereszt miskolci rendezvényéről. A Véradók napja alkalmából egy vérszilva feltültettek a Szent Anna téren. Kis Alícia, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének kommunikációs munkatársa beszél.
És mielőtt elültetnénk a fát, kérem fogadják szeretettel Kónya Barnabás, ifjúsági vöröskeresztes önkéntesünket, aki erre az ünnepi alkalomra egy verssel készült.
Hillai László, megállóban, önzetlen földi élet. Tessék felszállni, nem csak állni. Később nem lehet reklamálni, hogy elment a busz vagy a vonat. Látogass meg a rokonokat. Elmegy gyorsan az életvonat. Aki megáll, az inkább tolat. Nem lehet állni és remélni. Itt már nem lehet visszalépni. Haladni kell a bajjal, korral, terhet cipelni nagy szatyorral, ha még másokét is viheted, van, ki könnyebbíti terhedet. Ha találkoznak szívrokonok, a lelked örül, és nem zokog. Örömét csak abban leheti, hogy mások terhét is cipeli. Mert az önzetlen életnek jutalma az örök élet birodalma. Megismersz majd égi lényeket, jellemed lesz a teljes szeretet. Nem lesz majd sehol sem akadály, a szemeden nem lesz már homály. Mint a gondolat, száguldozhatsz, még a te úton is haladhatsz. Örök világosság vesz körül, mindenki ott lesz, ki üdvözül. Együtt a mindenség urával és emberek megváltójával élni majd az örök életet. Mit nem ért meg, a földi képzelet. Addig, míg a földi életed itt egy kis ideig élheted, kapsz hozzá fenti segítséget, hogy tiszta legyen ez az élet. Mert kibe a szeretet költözik, fehér ruhába öltözik, szolgál, teheti mindig másnak, nem él tovább már csak magának.
Egy fa elültetése mindig a jövőről szól. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosztak arról a fáról, amit hamarosan elültetünk közösen. Egy vérszilva. A szilva egy különleges, nemesített változata a sötét bordó levelekkel, amelyek már-már feketés árnyalatúak. Áprilisban rózsaszín virágokkal borul, de ilyenkor igazán látványos. Elég csak egy pillantás, és az ember gyönyörködik benne. Nem nő túl nagyra, de nagyon hosszú életű, 45 évig is elkísér bennünket, ha vigyázunk rá. És most pedig felkérem kedves vendégeinket, hogy közösen ültessük el a napszimbólumát.
Kis Alíciát a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének kommunikációs munkatársát hallottátok. A folytatásban Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója beszédéből idézünk.
Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a segítséget a munkatársaknak a fa végleges elültetésében. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy hosszú ideig tudja szimbolizálni a véradók napját, és hát zárszónak csak néhány gondolat arról. Alpolgármester úr pár éve az országos első segélynyújtó verseny döntőjét itt szerveztük meg Miskolcon, úgyhogy egy nagyon nagy örömmel jövök ide, viszont egy hatalmas esemény volt, és nagyon nagy élmény, ebben nagyon nagy szerepe volt a vármegyei igazgató úrnak, hogy ez sikeres legyen, és én azt gondolom, hogyha az első segélynyújtás az egyik feladatunk, hogy elnök azt, hogy mondta, sok minden más mellett, a véradás ugyanolyan fontos, és azt sem titok, hogy a Donorok Világnapja 2004 óta létező esemény, amiben egyrészt a WHO, másrészt a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége is kezdeményező volt, úgyhogy nem véletlen, hogy a Vöröskereszthez kötődő ez a megemlékezés is, úgy, hogy közben 191 országban van Vöröskereszt vagy Vörösfélhold rendezvény, úgyhogy nemzeti társaság, úgyhogy nem csak itt Magyarországon, nem csak Miskolcon, hanem a világ többi pontján is ma ünnepelnek ebben a témában. És hát, hogy elhangzott a május, hogy milyen erős volt, 37 ezer megjelent véradó volt ebben a hónapban, és hát azt tudni kell, hogy a május amúgy is egy kiemelt esemény a Magyar Vöröskereszt életében, hisz az Országos Vérellátó Szolgálattal egy való együttműködés az év során megvan minden egyes hónapban, viszont májusban nekünk május 8-a a Vöröskereszt világnapja, május 16-a, hogy ugyancsak elnök asszony említette, a Nemzeti Múzeumban ünnepeltük a Magyar Vöröskereszt születésnapját, és hát mondhatom azt, hogy május tényleg egy intenzív és az emberek megszólítására több csatornán alkalmas esemény, és arra törekszünk, hogyha sok-sok tevékenységünk van, és sok-sok ember tudunk megszólítani, azok között ott szerepeljen, és a munkatársak erre felkészültek, az, hogy jöjjenek vért adni. Én azt gondolom, hogy az, ami elhangzott, hogy minél többen jöjjenek, és minél többen biztassanak véradásra embereket, az nagyon fontos, és hogyha egy ilyen eseménnyel ezt még inkább tudjuk hangsúlyozni, akkor az nagyon jó dolog. Én magam is nagyon örülök, elmondtam, hogy elnökasszonnyal nagy kertészek vagyunk, tehát hogy ilyen szempontból az, hogy egy fa szimbolizálja az életet, akár a vér keringésére, hogyha gondolunk, én azt gondolom, ez egy nagyon nemes dolog, és nagyon fontos, hogy hosszan, sok-sok évre mutassa ezt az embereknek, hogy a véradás mennyire fontos, és egy fa erre képes. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, hogy ezt így közösen megünnepelhettük. Nagyon örülök, hogy más vármegyékből is érkeztek kollégák, önkéntesek, és kívánok a mai napra, illetve az egész évre jó egészséget, hogy minél többször tudjunk vért adni.
Az elmúlt percekben Kardos Istvánt, a Magyar Vöröskereszt főigazgatóját hallottátok. A folytatásban Üllei Kovács Lászlóval, az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs és marketing igazgatójával beszélgetünk.
Miért is fontos ez a mai alkalom?
Június 14-én két dologról is megemlékezünk. Karl Einsteiner születésnapját ünnepeljük, akinek köszönhetően a vértranszfúzió sokkal biztonságosabb lett, hiszen meghatározta a vércsoportokat, illetve hát a véradók világnapját, ami nagyon fontos, mert véradók nélkül nincs vér, ahogy szoktuk mondani, a vér csak véradással pótolható. Úgyhogy nekünk az, hogy naponta 1600-1800 ember eljön és vért ad, nagyon fontos ahhoz, hogy biztosított maradhasson a vérellátás Magyarországon. És ehhez szükség van a fiatalokra, és ehhez szükség van minden véradóra, aki eljön és segít embertársain.
Hogyan lehet megszólítani az embereket a véradásra, mert gondolom nagyon fontosak az új belépők a rendszerbe.
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az a példamutatás. Mert azon, hogyha megmutatjuk a fiataloknak, hogy vért adni fontos és vért adni szép dolog, úgy gondolom, hogy a véradás egy nagyon fontos dolog, és azt, hogyha meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy mennyire fontos, azzal példát mutatunk nekik, és így lehet a legjobban megszólítani esetleg az új generációt.
Miért jó vért adni, mondjuk el hallgatóinknak?
A véradás, mint említettem, tényleg a véradás egy nagyon szép dolog. Azzal, hogy elmegyünk és segítünk egy ismeretlennek vagy ismerősnek, akinek szüksége van a vérre, reményt és életet adhatunk, ami az egyik legszebb dolog. És azzal, hogy magunkból adunk, tényleg egy olyan nagy elköteleződés, egy olyan táborhoz csatlakozunk ezzel, egy olyan közösséghez, ami szerintem egyedülálló.
Mondjunk elérhetőségeket.
Hogyha az ember első véradó és úgy szeretne elmenni vért adni, én azt javaslom, hogy menjen fel a www.ovs.hu-ra, és ott időpontot és helyszínt is tud foglalni, illetve hát helyszínt úgy tud foglalni, hogy megnézheti azt, hogy melyik van neki a legjobban közel, vagy a legjobb helyen, és ott pedig le tudja magának foglalni az időpontot. Minden fontos információ, hogy miknek kell megfelelni, milyen kizáró indokok lehetnek, azokat is megtalálja az ovs.hu oldalon.
Az elmúlt percekben Üllei Kovács Lászlóval, az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs és marketing igazgatójával beszélgettünk.
I'm not quite here to amuse ya, even you're so impressed by the media. Does that make you feel, does that make you feel alright? Music's here to recruit ya. Most of the time all we see is hysteria. We know it's not real, we know it's not real and still trying. We are the fools, play by the rules, but in our game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove, I bet all your body's gonna move. Isn't it nice when we're riding good vibes, riding good vibes? I'm not quite sure what it gives ya, even you feel yourself in America. It keeps you right here, the place that you're fearing love. Sorry I'm not quite here to amuse ya, but you were amused and kiss me this miracle. But I can be me, but I can be free in this life. We are the fools who play by the rules, in our game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove, bet all your body's gonna move. Darling, shut your eyes. It's good to fantasize. Oh, the sandman brings you home.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a miskolci Szent Anna téren jártunk, ahol a Magyar Vöröskereszt a véradók napja alkalmából egy vérszilva fát ültetett. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújhelyről